Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
A tőzsde pluszban nyitott, kis emelkedéssel, azóta viszont lefordult. Ez megfelel az európai hangulatnak, a legtöbb európai indexet tegnapi zárószint környékén ingadozik. A MUX index jelenleg 2,1%-os mínuszban van, 51.160 ponton áll most az index. A blue chipek közül a MOL, az OTP és a Richter is mínuszban van, 1% alatt visszaesés mind a három blue chip esetén, az OTP a legkisebb, 1,1%-os a mínusz, 17.565 forintba kerülnek a bankpapírok. A MOL-nál 7%-os csökkenést látunk, tegnaphoz képest 2440 forintba kerülnek a MOL papírjai, a Richternél 4%-os a visszaesés, és 8460 forintban született az utolsó kötés, és egyedül a Telekomnál látunk 0,5%-os emelkedés, 410 forintba kerülnek a papírok.
Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, közölte ma reggel a KSH. Meglepetést okozott ez a 7,4%-os emelkedés?
Az októberben 6,8% volt, ahhoz képest gyorsulást látunk a fogyasztói árakban. Ez nem jelent meglepetést, ugyanakkor nyilván ez egy nagyon magas adat, messze meghaladja az MNB célszintjét, azért az MNB most már hónapok óta kamatemelésekkel reagál az inflációs nyomásra. Alig, hanem holnap is az egyhetes betét kamatának emelésével egy újabb reagálást adhat a most megjelent inflációs adatra. Ennek hatására, vagy legalábbis véletlenül ennek hatására is a forint most enyhe erősödésben van. 366 forint, 90 fillérbe kerül most egy euró, ez 1,1%-os vagyértékelődés jelent. Azért lehet ebben némi magyar specifikumot, magyar okokat találni, mert a régiós devizák, cseh korona és a lengyel zloty azok 2,1%-os leértékelődésben vannak, tehát a forint most egyenlőre ma reggel más irányba mozdult el, mint a régiós versenytársak.
Virág Barnabás, az MNB alelnök a hét elején a parlamentben már jelezte, hogy várhatóan 7% fölött lesz az infláció, viszont azt is mondta, hogy valószínűleg ez a csúcs. Innen már csak várhatóan legalábbis lefelé lesz?
De ez nagyon nehéz megmondani, ugyanakkor az biztosnak mondható, hogy a jövő év folyamán még az MNB célja fölött lesz, messze-messze célja fölött lesz. Egy banknak 3%-os infláció célja van, ez azt jelenti, hogy az előző év azonos időszakához képest mindig egy 3%-os drágulást szeretne látni, azt tartaná ideálisnak. Hát különböző előrejelzések szerint jövőre 5-6% körül lehet az infláció Magyarországon, tehát ha még a mostani havi egy előző év azonos hónapjához mért bázis szerint most épp a csúcsot is látjuk, ez nem jelenti azt, hogy a következő hónapokban jelentős mérséklődésre kell számítani. Ez nagy részt attól függ majd, hogy a külföldi folyamatok hogyan alakulnak, leginkább a beszállítói láncokra, a ellátási láncokra kell gondolni, hogy azoknak a zavarra az infláció kínálati oldalát nagyon megütötte, és emiatt ez egy erőteljes inflációs nyomást generál nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban és Magyarországon is. A különböző mértékben fejtik ez a hatását, hogy a Magyarországon ezen a felül van nyilván fogyasztási hatás, jövőre nagyon költekező költségvetést látunk, majd ennek is hatása lesz az inflációra, és hát a forint gyengül és maga is inflációt generál. Lehetséges, hogy az a mostani volt a csúcs, de ettől függetlenül még jelentős mérséklődésre azért ne számítsunk az inflációban.
Milyen más piacmozgató hírre számítotok ma?
Ma lesz a lengyel jegybank kamatdöntése. Ez ugye azért fontos magyar szempontból, mert a régiós versenytársak, cseh és a lengyel jegybankok kamatemelésével a magyar kamatemelési várakozásokat is felfelé tolhatja, hogy láttuk össze, hogy amikor a csehek és a lengyelek magasabb kamatemelésekben kezdtek, akkor a Magyar Nemzeti Bankkal szemben is a befektetők elkezdtek magas kamatemelést árazni, és amikor ehhez képest a magyar jegybank folytatta a korábbi, tehát mérsékletnek tekinthető 15-30 bázispont közötti kamatemeléseket, akkor az a befektetőket már csalódásként érte. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a lengyel jegybankban milyen közleményt tesz közzé. Ennek a pontos ideje nem ismert, hogy Lengyelországban az úgy működik, hogy a délután folyamán valamikor közzé teszik. És hát ez bizony magyar, ennek magyar vonatkozása is, magyar hatása is lehet.
A forint árfolyama egyébként hogy alakul?
Ahogy már az előbb mondtam, az euróval szemben 1,1%-os erősödést látunk. 366 forint 90 fillérbe kerül most egy euró. A dollárral szemben 3,1%-os erősödést látunk. 324 forint 90 fillérbe kerül a dollár. Azt jelenti, hogy a dollár jelen pillanatban gyengül az euróval szemben is. Ez általában jó jó jel szokott lenni a régiós devizák, a magyar forint, a lengyel zloty és a cseh korona szempontjából ez azt jelenti általában, hogy a befektetők inkább keresik a kockázatosabbnak tűnő devizákat, mint például a mi régiónk fizetőeszközei is.
Köszönöm Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Sándor Tünde, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Arról készítettél egy összeállítást, hogy az infláció, illetve az emelkedő hitelkamatok hogyan alakítják át a lakásvásárlók körét, mennyire népszerű a lakásvásárlás ilyen környezetben. Mire jutottál?
Szakértőket kérdeztem erről az izgalmas helyzetről, amikor ugye, amit említettél is, hogy az infláció miatt nő a hitelek kamata is, hogy vajon kevesebben vásárolnak lakást, vagy többen. Két pólusú dolog valójában, mert a dráguló hitelek ugye kiszoríthatják a lakáspiacra vevők egy részét. Ugyanakkor az ingatlan piac, ez a befektetők menekülő útvonala is lehet, leváltva akár az állampapírokat.
És mi látszik jobban, a befektetési célú lakásvásárlások száma nő, vagy azok vásárolnak inkább lakást, akik benne is szeretnének élni?
Aki benne szeretne élni, az ugye mindig igyekszik, törekszik lakást venni, és igazából ők egy olyan lélektani helyzetben lehetnek, hogy nincs tovább hová halogatni a vásárlást, mert a jelenlegi jelek alapján, a jelenlegi helyzetből kiindulva kevés az esélyre, hogy olcsóbbak lesznek a hitelek. Tehát aki eddig várta arra, hogy mikor jön el az a pont, hogy vásároljon, az most esetleg úgy dönthat út, hogy most meglépi a vásárlást, tehát egyrészt előrehozott vásárlásokat is generálhat a helyzet. Azt, hogy a befektetők hogyan viselkednek, azt ugye a következő időszak folyamatai is meghatározzák, tehát most olyan nagyságrendű tippelgetés vagy prognosztizálást nem végezhetünk, hogy milyen döntenek így vagy úgy, de hát ezek a kérdések most egyre inkább adottak, hogy tegyen az, akinek valamennyi, tehát kisebb-nagyobb megtakarítása van, illetve aki saját célú lakásvásárlást tervez.
A szakértők szerint van egy lélektani határ? A hitelkamatok érhetnek el egy olyan szintet, amely már jelentős hatással van a vásárlásokra, pontosabban a hitelfelvételre? Mit mondtak?
Igazából a kiárazódás az ugye attól függ, hogy kinek mennyi a terviselőképessége, meg az optimizmustól vagy pessimizmustól, hogy a saját helyzetét hogyan ítélik meg az emberek. Ugye egy munkaerőhiányos helyzetbe, tehát messzire vezet egy ilyen esélylatolgatás, de munkaerőhiányos helyzetben inkább úgy van a munkavállalói kör, hogy valószínűleg van esélye elhelyezkedni, illetve hát amikor infláció van, akkor bérinfláció is van, tehát hogy a munkabérek azért szintén növekednek, és amit az egyik szakértő mondott, hogy ez az alsó jövedelmi rétegekben is megjelent, tehát érdemben változott a helyzet, nagyon sokan, vagy új ideje keresnek, ugye szakmunkásokat, betanított munkásokat, és például az építőiparban nagy számban, tehát látványosan többet keresnek ezek az alsó jövedelmi rátában dolgozók is, mint korábban.
A választások, illetve például az, hogy jövő évben a családosok személyi jövedelemadó visszatérítést kapnak, hatással lehet-e a lakásvásárlásokra, az ingatlan befektetésekre?
Mindenképpen lehet hatása. Egy választási év az mindig rendkívüli év, illetve az esélye visszatérítés az különleges, vagy most egy új lehetőség, vagy többletforrást jelent. És ugye meghirdetett támogatások is olyanok, hogy egyelőre legalábbis például az otthonfelújítási támogatás, az otthonteremtési csomagnak is vannak ilyen elemei, hogy érdemes kihasználni. Tehát ami most biztos, azt bizonyára gondolják úgy többen, hogy akkor ez is az a körülmény, ami miatt nem érdemes várni. Ugye mindig csak utólag lehet megmondani biztosan, hogy mikor lett volna jó lakást vásárolni, de hát a lakáspiacon érdekeltek, mindig azt mondják, hogy most. Úgyhogy azt a tárgyban nem szokta az ember megvárni, amit megtesz, és inkább csak amit elhalaszt, és ez fokozottan igaz az ingatlan piacra, de mindenképpen egy értékálló befektetés, értékmentés, és akiknek ugye esetleg nagyobb inflációról is van saját emlékük, azok is ugye a lakóingatlanokba fokozottabban gondolkodnak, vagy jobban fókuszálnak erre a területre.
Köszönöm Sándor Tündét, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz a hét elején kezdődött lakossági napelemes pályázat részleteiről. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
€200 milliárd lakossági napelemes pályázat kezdődött a hét elején. A minden eddiginél nagyobb keretösszegű támogatásra beérkezett igényeket egy pontrendszer szerint rangsorolják, így a dokumentumok tartalma és nem a feltöltésük ideje számít majd az elbírálásnál, mondta el az Inforádiónak Steiner Attila. A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkár jelezte, a korábban tervezetthez képest egyértelműsítették a pályázati feltételeket, illetve egyszerűbbé tették az adminisztrációt és a felhívás szövegét.
Ez a napelemes pályázat Magyarország eddigi legnagyobb klímavédelmi pályázat, amivel az a célunk, hogy a háztartások közül is minél többen tudjanak napelemet telepíteni a háztetőre, és itt alapvetően az átlagjövedelem alatti rétegeket célozzuk meg, úgyhogy aki 4.850.000 forintos éves átlagjövedelemmel kisebb összeggel rendelkezik, ők tudnak jelentkezni erre a pályázatra, és alapvetően plusz pontot lehet azért kapni az értékelés során, hogyha valakinek vannak gyerekei, illetve egy olyan járásban lakik, amely a fejlettségi szintben nem éri el az átlagot, úgyhogy emiatt lehet még plusz pontokat szerezni. És tartalmilag pedig két csomagra lehet pályázni, az egyik az úgymond csupán csak napelemes rendszer telepítése az ingatlan tetejére, a másik csomag viszont egy sokkal komplexebb csomag, ahol fűtéskorszerűsítéssel, nyilászáró cserével, illetve egy akkumulátorral kombináljuk a napelemeket, és ezzel egy komplex átalakítási munkálatot lehet elvégezni ebből a pályázatból.
Mennyi pénzzel rendelkezésre?
Összesen ugye a teljes kerete a pályázatnak az több mint €200 milliárd, amiből most az első szakaszban a felét €100 milliárd nyitunk meg, és csupán csak a napelemes rendszerek telepítésére 2,9 millió forintos támogatást adunk, a komplex csomagra pedig 11,3 millió forintos 100%-os visszanemtérítendő támogatást.
A beérkezett pályázatokat hogyan rangsorolják, időrendben vagy pályázati összeg szempontjából? Mi alapján döntenek?
Nem kell sietni a beadással, hanem a teljes időablak, amíg nyitva van a pályázat, ott bármikor be lehet adni a pályázatot, nem attól függ a rangsor, hogy ki mikor adja be, hanem ahogy említettem, hogy egyrészt értelemszerűen meg kell vizsgálnunk, hogy a pályázati feltételeknek valaki eleget tesz-e, és pluszpontokat lehet kapni, hogyha valaki gyerekes, illetve egy olyan járásból jön, aminek a fejlettsége alacsonyabb.
Egyszerre adhatják be az egész ország területéről ezeket a pályázatokat, vagy úgy, mint számtalan pályázat, különböző régiók esetében különböző időben nyílik meg?
4 régióra osztottuk az országot, és a megnyílt pályázati ablak az alapvetően a nyugati megyékben élők számára teszi elérhetővé a pályázatot, és jövő héttől fokozatosan hetente nyitjuk meg a többi régió számára is a pályázati lehetőséget, és nagyon fontos, hogy a régiók nem versenyeznek egymással, hanem előre allokáltunk forrásokat a régiók számára, esetleg valamelyik régióba marad, akkor azt szétosztjuk majd a többi között.
Budapesten mikor lehet pályázni ebből a régióból, mikor várják a pályázatokat, és mennyi időn keresztül van nyitva egy-egy ilyen időablak?
Ugye a budapesti régió az Pest megyével együtt a legutolsó régió, és ha jól emlékszem, akkor december 27-én fog megnyílni az az időablak, és alapvetően több hétig be lehet adni a pályázatot. Most az első tervek szerint ez 3 hetes időablak, de meglátjuk, hogy haladnak a pályázatok feltöltése, és itt még lehet, hogy fogunk még további időt adni majd a pályázóknak.
Mondta, hogy pontrendszer van, hiánypótlásra van lehetőség?
Igen, 5 napos hiánypótlásra van lehetőség. Itt az EMI nevezetű háttérintézményünk fogja átvizsgálni, hogy teljes-e a dokumentáció, és akkor 5 napig van lehetőség hiánypótolni.
Mennyi idő után derül ki, hogy valaki kap-e támogatást vagy sem? Nagyjából hogy számolhat az, aki pályázatot ad be, mikor tudhatja meg, hogy nyerte, és mikor kezdhet neki a munkának?
Ugye mindig megvárjuk, hogy lezáruljon az adott időablak egy bizonyos régióra, és ott kevesebb, mint 1 hónap alatt szeretnénk kiértesítéseket küldeni. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga az effektív munka az már az első régió esetében már jövő év tavaszán simán elkezdődhet.
Hány pályázóra számítanak? A keretösszeg jelen állás szerint hány pályázatra lehet elég?
Maga 200 milliárd forintos keretösszeg az körülbelül 35 ezer pályázónak nyújtott támogatást, úgyhogy az első ütemben ennek a felére 17 ezer pályázatot fogunk tudni majd pozitívan elbírálni. Én azt gondolom, hogy ez a keretösszeg ennél magasabb számú pályázat fog majd beérkezni, de majd meglátjuk itt az első hetek alakulása után már többet fogunk tudni mondani, milyen ütemben töltik fel a pályázatokat.
Steiner Attilát, az ITM körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották. A teljes beszélgetést meghallgathatják az Inforádió Energiavilág című műsorában hétfőn este 8 órától.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októberben az ipari termelés 3,1%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, bár az emelkedés inkább csak jelképes, de az azt megelőző 4 hónap folyamatos esése után mégis kedvező, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője, aki azt is hozzátette, éves alapon ugyanakkor 2,7%-os a csökkenés. Madár Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
Szerény mértékű emelkedést láthatunk. Ez azt jelenti, hogy októberben a termelési volumen 0,3%-kal volt nagyobb az előző hónapnál. Kismértékű elmozdulás szinte stagnálásnak minősíthető, de annyiban mindenképpen jó hír, hogy 4 egymást követő csökkenést mutató hónap után érkezett meg ez az új adat. Tehát legalább ideiglenesen félbeszakadt az a tendencia, ami azt mutatta, hogy az ipari termelés az érdemben szakad. Ugye az iparnak egy ilyen kellemetlen trendje van egyébként, ez volt az első olyan szektor, amelyik a koronavírus válságban elszenvedett visszaesés után el tudta érni a korábbi teljesítményét, a válság előtti termelési szintet, majd ezután elég gyorsan stagnálásba váltott, és végül az utóbbi 4 hónapban, ahogy említettem, csökkenésbe, ez a csökkenés állt meg októberben.
Mi az, ami megtörte az iparnak a teljesítményét, illetve mi az, ami még most is rányomja az ipar teljesítményére a bélyeget?
Bizonyos ellátási problémák, azok egyszerűen nem engedik, hogy annyit termeljen az ipar, amennyire igény lenne. Ugye ezek közül a legtipikusabb az a chip hiány, a félvezető hiány, ami a járműgyártást és az elektronikai ágazatot vetette vissza. Ugye ez a két ágazat az ipari teljesítmény volumenében 40%-ot fed le, tehát ez a két legnagyobb súlyú ágazatunk, és egyszerűen ez a kettő ágazat lehúzó hatása az olyan jelentős, hogy igazából a többi ágazat viszonylag jó teljesítményét, kisebb súlyú ágazat viszonylag jó teljesítményét is le tudja húzni. Ez a magyarázat arra, hogy a teljes szektor termelése 2,7%-kal még az egy évvel korábbihoz képest is elmaradt, tehát éves szinten is visszaesést látunk már az iparban. Az is olyan kérdés, hogy ez meddig fog kitartani, mert az ilyen típusú ellátási problémák a múltban inkább ilyen néhány napos, néhány hetes problémák szoktak lenni. Itt viszont most már nagyon sok hónapról beszélhetünk. Szakértők általában azt mondják, hogy 2022-es év szintén még ezzel a problémával fog telni, tehát nem lesz gyors megoldás az ellátási gondokra.
Ez előrevetíti, hogy a következő hónapokban is azért még gyengébb ipari adattal kell számolni?
A mostani egy kicsivel jobb adat, tehát az, hogy most már nem esés volt, hanem egy minimális növekedés az iparban, az sugallja, hogy talán megállhatott a visszaesés, és az autógyártás és az elektronika megállt esetleg egy olyan kibocsátási szinten, amire azért tud megfelelő mennyiségű alapanyagot beszerezni, de természetesen ez akár hétről hétről, hónapról hónapra is változhat, hogy éppen fokozódik vagy csökken-e az ellátási probléma, de minden esetre van most egy olyan reményünk, hogy ez a visszaesés, ami egyébként az autógyártásban például 30% körüli, tehát az ilyen típusú visszaesés esetleg egy kicsit stabilizálódik, és egy ilyen stagnáló korszak jön inkább az ipar esetében. Az sejthető, hogy ez a két említett ágazat, az elektronika és a járműgyártás nem lesz rövid távon az ipari növekedés húzóereje. Az a kérdés, hogy az ő visszafogott teljesítményük mellett mennyire tud az ágazat kisebb súlyú része lendületet adni a szektornak. Egyelőre azért úgy látszik, hogy talán inkább egy ilyen stabilizálódó, megnyugvó helyzet kezd kialakulni, ami azt jelenti, hogy érdemi növekedésre talán ezentúl sem számíthatunk, de talán a nagy visszaesésnek vége, és az ipar tulajdonképpen konszolidálódik egy kicsit egy termelési csúcsához közeli, de igazából azért a 2 évvel ezelőtti szinteket nem nagyon meghaladó állapotban.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
A rossz nemzetközi hangulatban továbbra is a 2%-os visszaesést látunk a BUX indexben. 51.168 ponton áll jelenleg az index. A pluszcsipek közül a MOL és a Richter is mínuszban van. 2%-os a visszaesés a MOL-nál. 2.440 forintba kerülnek a papírok. A Richternél 4%-os mínuszt látunk. 8.460 forintba kerül a Richter papírja. Az OTP-nél pedig 3%-kal látunk alacsonyabb jegyzést, mint tegnap. 17.530 forintba kerülnek a bankpapírok jelenleg.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint továbbra is enyhe erősödést mutat az euróval szemben, de valamelyest mérséklődésben rendezett, már csak 1% alatti, tehát egészen alacsony szintű az erősödés. 367 forint 20 fillérre kerül most egy euró. A dollárral szemben 3%-os erősödést látunk, 325 forint 20 fillérre kerül egy dollár, és a dollár 2%-os gyengülés mutat az euróval szemben jelenleg.
Köszönöm, Zsoldos Ákosta portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.